Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit. A cím önmagáért beszél, hiszen nem csak Kaufmann Dávid gyűjteménye volt híres, hanem maga Kaufmann Dávid is. Igen, valóban olyan szerencsés voltam, hogy évekig ezeket a kéziratokat foghattam a kezemben, tarthattam a kezemben, és csoportokat vezettem ebbe a gyűjteménybe. Elnézést, egy kicsit megfáztam, most járvány van, úgyhogy a hangom egy picit nazális. Kaufmann Dávidról fogok először beszélni önöknek. Ki volt Kaufmann Dávid? Talán egyesek tudják, mások nem, hogy ő egy eredetileg nem magyar tudós, hanem Morvaországban született zsidó ember. 1852-ben Kojeteinben született, egy polgárosodott zsidó családban, és a helyi zsidó általános iskolába kezdett el járni, és utána pedig a breslaui zsidó teológiának a breslaui zsidó teológiának a középiskolájába, vagy alsó évfolyamába járt. Ahogy ez szokott lenni, ugye egy teológiai iskolának az alsó évfolyama után van felső évfolyam is, és folytatta a tanulmányait Kaufmann a rabbi képző részében a breslaui zsidó teológiának 1867 és 1877 között. Tehát elvégezte az ottani rabbi képzőt, és meg is kapta a rabbi diplomát, amivel eredetileg rabbiként próbál elhelyezkedni, Berlinbe pályázik az ottani nagy zsinagóga rabbi állására, és nagyon szép jomkipúri beszédet tart, a vizsgabeszéd vagy bemutatkozó beszéde is jól sikerül, de úgy tűnik, hogy az akkori reform közösségnek, vagy modern közösségnek túl ortodox Kaufmann Dávid. Ezért egy nagyon udvarias formában, de végül elutasítják a jelentkezését, vagy a pályázatát, és talán nem is baj, hogy így alakul az élete, hiszen azon nyomban egy éven belül meghívást kap az akkor létrehozott, vagy megnyitott, alapított rabbi képzőbe Budapestre, a Ferenc József Országos Rabbi Képző Intézetbe. Nem kisebb ajánlói vannak, mint Leopold Zuntz, aki a Wissenschaft des Judentumsnak nagy alakja, történész, és szintén rabbi, és ehhez a modern... Jó lesz így, és köszönöm szépen. Modern zsidó tudományos iskolához tartozik, ahogy aztán Kaufmann Dávid is tudományos munkáját ez alapján kezdi meg, ez alapján a szemlélet alapján. A Lipcsei Egyetem doktorátusát is megszerzi arabisztikából, tehát mutatja azt, hogy két lábon, mutatja az élete kezdetén már ugye a tudományos pálya, hogy két lábon áll, egyrészt egy nagyon erős zsidó tudományos háttérrel, vallásos háttérrel rendelkezik, és másrészt pedig az arabisztikában, a filozófiában és a sími nyelvészetben is igen jártas. 1877-től tanárként fog működni, erről majd részletesebben is beszélek, hogy pár szót említek itt a rabbi képzős tanári tevékenységéről, de egy picit időben haladunk előre. 1881-ben Pesten feleségül veszi Gomberc Irmát, a híres gabonakereskedő, Gomberc gabonakereskedő család leányát, és hát így az ész és a pénz házassága történik, vagy Frigye történik meg, és ezáltal lehetővé válik mindaz, amiről valószínűleg álmodott már régóta Kaufmann Dávid, gyűjthetett gyönyörű szép illusztrált kéziratokat, régi könyveket. Tudományos és tanári pályája 22 évet ölel föl, tehát 1877-től 1899-ig, amikor váratlanul egy baleset következtében meghal. Tulajdonképpen már életében rendkívül nagy, presztízsű tudós, és itt van egy fotó, azért hoztam, hogy el tudjuk képzelni a breslaui zsidó teológiai épületét, és hogy ahhoz képest azt az épületet el tudjuk képzelni 140 évvel ezelőtt, hogy hogy nézett ki. Ugyanígy nézett ki, pompásan és szépen, talán nem annyira körbeépítve, de hát abban a teremben vagyunk most jelenleg, amelyik a legnagyobb boltíves ablakkal rendelkezik, ugye a régi fényképen. Itt tanított Kaufmann Dávid, itt a rabbi képzőben. Tanított zsidó történelmet, vallásfilozófiát és hitszónoklatot, tehát ez a három fő terület volt, amit oktatott, és a tudományos pálya is nagyjából ezen a három területen él, vagy folyt, és még emellett talán ki kell emelnünk a művészettörténeti kutatásait. Ezen kívül arra is volt ideje, hogy az alsó évfolyamon német nyelv és irodalmat oktasson, hiszen az anyanyelve német, a német volt, valamint ógörögöt oktatott. Az alsó évfolyam az a gimnázium volt. Tanárként sok fiatal rabbi tudóst indított a pályájánál. Weiss Miksa az egyik tanítványa, aki aztán a későbbi rabbi képzős professzor vagy tanár, és elkészíti az ő híres gyűjteményének a katalógusát. Vagy Veneciáner Lajost említhetnénk, ugye a történészi vonulatból, aki megírja a magyar zsidók történetét. Ja, Kaufmann a tudós. Talán ez az egyik legfontosabb szelete vagy része az életének. Doktori disszertációját Szádja Gáonból írja, az ő vallásfilozófiáról. Szádja Gáon egy 10. században élt zsidó filozófus volt, akit nagyon befolyásolt az arab filozófia. Szádja tulajdonképpen Babilóniában, a később, vagy korábbi Babilónia későbbi Irak területén működött, és a Gáonátusnak az egyik nagy alakja, és rengeteg arab nyelven írt műve maradt fönn az utókor számára, nyelvészeti, filozófiai munkák, és nevét leginkább a zsidó filozófia fejezetébe írta be. Kaufmann leginkább azzal foglalkozott, hogy a zsidó filozófia hogy jött létre. A zsidó filozófiának az alapjai, azok egyrészt a görög filozófia, tehát Arisztotelész, részben Platon, csak hogy a fontosabbakat említsük, illetve az arab filozófusok, mind Ibn Sina, Averroes és mások. És azt vizsgálta, hogy a zsidó filozófia, pontosabban a zsidó vallás, teológia, hogy lépett házasságra, vagy hogy élt szimbiózisban az arab filozófiával, és hogy helyezte az ő filozófiai gondolkodását, vallásfilozófiai gondolkodását rá a görög hagyományra, a görög filozófiai hagyományra. Tehát a legfőbb kutatási területe a középkori zsidó filozófia volt. Ezen kívül a zsidó művészet történettel is foglalkozott, de abban az időszakban, amikor ő ezt a területet elkezdte kutatni, akkor még ez a disziplina, ez a tudományterület nem létezett. Beszéltek arról, hogy igen, előfordulnak középkori kéziratokban mindenféle rajzocskák, festmények, illusztrációk, de mint külön zsidó művészet történet nem nagyon említi a szakirodalom. Ő kezdi el feszegetni ezt a problémát, vagy ezt a témát, hogy hát mégiscsak számtalan bizonyítéka van annak, hogy a középkori Európában zsidó művészek, vagy előbb keresztény művészek, és aztán zsidó illusztrátorok dolgoznak héber kéziratokon, és művészi tehetségükhez mérten illusztrálják ezeket a műveket. Talán ő volt az első, aki a zsidó művészet történetet említi, mint fogalmat. Erről viták zajlanak, hogy ki volt az első, párhuzamosan zajlik ez a tudományban ez a folyamat, ez a felfedezés. A zsidóság újkori történelme a másik nagy terület, amivel foglalkozik, és főleg a középkori térség, vagy közép-európai térségben. Ausztria zsidóságával foglalkozik mélyen, Magyarországéval, publikál olyan kéziratokat, amelyek primér, elsődleges forrásai ennek a térségnek és ennek a kornak. ezen kívül az itáliai zsidóság történetével foglalkozik. Tulajdonképpen a gyűjteménye is lefedi ezt a témát, hiszen olyan kéziratokat gyűjtött össze, amelyek ezekből a korokból és ezekből a térségekből, területekről származnak. Aztán kifejezetten érdekelte a zsidó geneológia, a nagy zsidó családoknak, európai híres zsidó családoknak a története, a Wertheimer család, csak hogy néhány példát említsek, a Bahrach család, a Heine őseit kutatta, Heinrich Heinét, aztán a Gombert család saját feleségének a családját visszavezette egészen akkor a középkorig. Nagyon érdekes tanulmányok ezek mind, és tulajdonképpen nagyrészt mai napig alapműként szolgálnak, ahogy a zsidó filozófia arab filozófiai hátterét tekintve is alapműveket írt, ahogy a művészettörténetben is nagyon fontos alapvetései vannak, tehát mai napig hivatkoznak az ő írásaira. 120-130 év távlatában, nem semmi. Aztán, ahogy említettem, saját tulajdonában lévő kéziratokat is elkezd publikálni. Például, majd még később hivatkozok rá, Iczák Schulhofnak, a török kori Budán élő rabbinak a krónikáját, ami héberül maradt fönn, és az ő kézirat gyűjteményébe kerül be, ezt is publikálja. Méghozzá úgy, hogy az nem volt egy kis munka, ma sem kis munka, de akkor főleg nem lehetett kis munka az akkori héber kézirattani ismeretek fényében, hogy egy kurzív, folyamatos írással írt kéziratot héberből az ember átír egy rendes nyomtatott héber formába, és ezt teljesen közölhető módon kiadja. A fordítását nem készítette el, nem volt ideje, bár könnyedén el tudta volna készíteni, hiszen maga a szöveg nem túl nehéz, és elég rövidke, csak 60-valahány oldalas szövegről vagy kéziratról beszélünk. Ennek a fordítását egyébként Jólesz Károly készíti el jóval később a 80-as években, és adják ki Budai Krónika címen ezt a művet. Egyébként olaszul is megjelent, majd mutatok képet belőle, mert nagyon izgalmas, hogy a következő fordítása az még az olasz. Tehát gyakorlatilag 47 éves korában, tehát halálának pillanatában közel 550 publikációt tudhat magának, és ezek a publikációk nem mindenféle kis apró közlemények, hanem fajsúlyos, rövidebb, hosszabb tanulmányok, cikkek és számos monográfia. Németül írt elsősorban, hiszen akkor a tudomány, a judaisztika, a hebraisztika nyelve a német volt, de elvárás volt vele szembe, hogy mint az Országos Rabbi Képzőintézet tanára és tudósa, magyarul is publikáljon. Tehát nagyon sok monográfiáját nem csak németül jelentette meg, hanem magyar nyelven is. Franciául publikált, még héberül is, és angolul is megjelentek neves brit, illetve amerikai folyóiratokban, tudományos folyóiratokban a tanulmányai. Egyébként bibliográfiája mai napig nem teljes, és ha össze akarjuk állítani a teljes bibliográfiát, érdemes még az angol nyelvű publikációk felé kutakodnunk. Fontosabb tanulmányait halála után, 11-2-3-4-5 évvel, tehát három kötetben adták ki, nem egybe, hanem folyamatosan, Gezámmeltes Riften címmel. Akkor ez divat volt, ma sem ritka, de akkor kifejezetten szokás volt, például Leopold Zunznak is kiadták, ugye, tudományos atyának a műveit, tanulmányait. Nem akarok senkit fárasztani mindenféle könyvcímekkel, de azért talán érdekes lehet az, hogy milyen főbb művei jelentek meg Kaufmannnak. 12 nagyobb monográfiáját tartjuk számon, és abból az egyik leghíresebb a német nyelvű 527 oldalas tanulmánya a zsidó vallásfilozófia attribútum tana, tehát ez az isteni attribútummal foglalkozó tanáról van szó, ennek történetével foglalkozik a középkorban, Szádjától, ugye Szádjáról írta a doktori disszertációját, egészen Maimonidészig. Maimonidész szintén a, mondjuk, hogy a másik nagy zsidó filozófus volt a 12. század második felében. Ahogy említettem, több közülük megjelenik magyarul is, de főként német nyelven publikál, és említhetem a magyar publikációk közül, amit egyébként az Országos Rabbi Képző Intézet értesítőjében jelentettek meg rendszeresen ezeket a műveket. Ott van az oldalszám és az évszám, a dián. Albert Lajuszi nyomai a zsidó vallás filozófiában és jelképes köreinek héber fordításai. Aztán, hát Albert Lajuszi, ő egy híres arab filozófus volt. Aztán a középkori fiziológia, pszichológia történetével foglalkozik az Érzékek című művében, ahol csak is héber és arab forrásokból dolgozik. Aztán Salamon, vagy Slomo Ibn Gabirolról ír egy rövidke, 123 oldalas tanulmányt. Említhetjük az Okmányok Wertheimer Sámson élettörténetéhez című művét. Illetve nagyon érdekes a Zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Ausztriából című műve, ami hát közel az is olyan 150 oldalas terjedelmű. És amit nagyon sokan ismernek, kivéve Magyarországon tőle, az Glückel von Hameln önéletírása, amelyet tulajdonképpen ő adott ki először. Ő egy a Poroszországban élő zsidó polgárasszony, polgári asszonyság volt, aki jiddisül megírta saját emlékiratait, ami borzasztóan érdekes, mert a zsidó emancipációnak a története, a zsidó társadalom felemelkedése, polgárosodása Poroszországban, erről szól az ő emlékirata, és az ő emlékiratát kéziratból közölte, illetve fordította le németre 1896-ban. Ez az 1896-os év elég fontos volt minden szempontból Magyarországon is, meg Kaufmann életében is, majd még ez kiderül. Ez egy 400 oldalas kis szövegközlés. Aztán Kaufmann Dávid a könyvgyűjtő. Mondjuk három fő oldalát emeljük ki ugye Kaufmannnak. Egyrészt a tanár, a tudós, és végül a könyvgyűjtő. Megszállott szerelmese volt a héber kéziratoknak, ez bizonyítja az ő gyűjteménye, és régi könyveket is gyűjtött. Létrehozza a rabbi képző könyvtárát, és tulajdonképpen őt tartjuk a rabbi képző könyvtárnak az első könyvtárosának. Tehát nagyon jó érzés, hogy valahol az ő utódjának is tarthatom magam, ha bár a lába nyomát sem érintem, de igazán megtiszteltetés számomra, és valahol sorszerűnek érzem, hogy először az ő magángyűjteményével foglalkozhattam, és most pedig azzal a könyvtárral, vagy azt a könyvtárat vezethetem, és igazgathatom, és terelgethetem a megfelelő úton, amelyet ő alapozott meg 1877-től. Magángyűjteményét 1881-től tudja csak létrehozni, hiszen addig nem volt rá pénze. A házasság. Ez a nagyszerű házasság, ami egyébként érzelmileg és anyagilag is úgy látszik, hogy megfelelő volt. És attól kezdve a nagyszerű tudományos kapcsolatai lehetővé teszik azt, hogy nagyszerű kéziratokhoz is hozzájusson. Egyrészt a tudósok akkor ugye gyűjtők is voltak, ma is előfordul, de már nem annyira. Ugye, tehát az a fajta tudományos réteg, amelyik ugye régen képes volt gyűjteni, ugyanaz a réteg talán ma már nem rendelkezik ilyen anyagi háttérrel. Vagy esetleg az Egyesült Államokban van egy rész. Tehát a gyűjtői háttérben egy kivételes kézirattani szakértelmet, tudományos ismereteket, az arab filozófiától a zsidó történelmen át a vallásos irodalomtól kezdve egészen az orvosi és mágikus szövegekig és a művészettel történeti vonatkozású kódexekig. És ott van az antikváriusi kapcsolat, rendszer, ami egyrészt az egész európai régiót behálózza, és tulajdonképpen az akkor ismert világot, ami egy egy monarchiában élő ember számára a világot jelentette, mondjuk a Közel-Kelettől Itálián át Németország és Franciaország, Spanyolország. Főbb gyűjtési helyei közül kiemelném Olaszországot, ez volt a legfontosabb helyszín. Két nagy rabbinak a hagyatékát tudta megvásárolni. 1877-ben megvásárolta a pont akkor elhunyt Lelia della Torre padovai rabbinak és professzornak a könyvhagyatékát, és ez kerül rabbi képző könyvtárába. Tehát a mai könyvtárnak az alapja, magja az a Lelia della Torre hagyaték. Ebben vannak, voltak régi könyvek, ősnyomtatványok, ugye, ami az 1501. január 1-je előtt nyomtatásban megjelent könyveket jelenti, tehát ezek az héber ősnyomtatványok. És hát voltak kéziratok is, és vannak is. Mai napig a gyűjteményünk legértékesebb része az a kézirat gyűjtemény, amit Lelia della Torre gyűjtött össze. A másik nagy rabbi Marco Mortara volt, ő Mantovában élt, mantovai rabbi, jeles hebraista, az ő gyűjteményét 1894-ben tudja megvásárolni. Ugye ez egy késői vásárlás, de egy igen jelentős. Ekkor érkezik az ő gyűjteményébe, magángyűjteményébe nagyon sok itáliai héber kézirat. Ezek levelezések, kommentárok, kabbalisztikus művek. Szóval egy ilyen kis Itália, zsidó kis Itália alakul ki kézirattani értelemben és könyvtörténeti értelemben Budapesten. És mai napig tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a régi héber régi könyvgyűjteményünk, héber kéziratgyűjteményünk alapvetően egy olasz gyűjtemény. És ott van a Trieste testvérektől vásárolt, ami szintén egy itáliai család, egy módos zsidó család. A legszebb illusztrált kéziratokat tőlük vásárolja meg, be is jegyzi speciális színű, lila színű tintájával a kéziratok elejére, hogy kitől vásárolta, mikor vásárolta az adott kéziratot. Ezen kívül pedig német antikváriusoktól vásárol, és a közel-keleti küldöttei vagy ügynökei antikvárius kapcsolatai még a beszerzési forrás. Például Jeruzsálem és Kairó. Jeruzsálem az azért érdekes, mert nem jeruzsálemi zsidó kéziratokat vásárol, hanem jeruzsálemi jemeni kéziratokat, mert hogy abban az időszakban ugye a cionizmus jegyében elég sok jemeni zsidó vándorol be az akkori Palesztina, vagy az ottomán birodalom területére, és telepszik le Jeruzsálem, és a szegénység ugye arra szorítja őket, hogy eladják régi imakönyveiket, kézirataikat, és az ottani régiségkereskedő kafa kapnak az alkalmon, és tudják azt, hogy európai gyűjtők pedig ezt megvásárolják magasabb pénzért. Hát Kaufmann is megvásárolta szerencsére ezeket a kéziratokat, hiszen másként nem maradtak volna fenn ezek sem. És ezek főként saját gyűjteményébe kerülnek. De érdekes módon tudjuk azt, hogy Baher Vilmos is vásárolt ilyen kéziratot, jemeni kéziratot, aki szintén a rabbi képző professzora, alapító professzora, és az ő könyvtára később kerül be a rabbi képző könyvtárába, és az ő könyvtárába is bekerül egy régi jemeni imakönyv, és mai napig büszkén mutogatjuk a látogatóknak, ha erre van igény. És végül pedig magyarországi hagyatékokat vásárol fel még, szintén a rabbi képző könyvtára számára, Erlich Ede nagyváradi rabbi, illetve Hochmut Ábrahám veszprémi rabbi könyvhagyatékát, ami majdnem 10 000-es hagyaték volt egyenként. Néhány fotó Lelio della Torre, a pádovai Collegio Rabbinico professzora, Talmud tanára, az ő könyvhagyatékát vásárolja meg, és halála után rögtön meg is jelenik az ő könyvtárának a katalógusa, amit megvásárol nyilván Kaufmann, elhozza a rabbi képzőbe, és már jegyzeteket is készít ebbe a katalógusban, ott van a kézírása, felismerhetjük, és nagyon szép, nyílt tekintetű úriember, ugye, Kaufmann-dár. És itt van Marco Mortara portréja, róla fénykép azt hiszem, hogy nem maradt föl, legalábbis én nem találtam, és ugye, ahogy említettem, tőle vásárolja meg saját célra ezeket az itáliai kéziratokat, és emiatt a mai Kaufmann gyűjtemény, amit mindjárt mondok, hogy hol található, ha valaki nem tudná, 30-40%-ban itáliai eredetű lesz. Mi a Kaufmann gyűjtemény? Hát tulajdonképpen Kaufmann Dávid saját gyűjteménye. Tehát nem a rabbi képzőben van, ugye néha összekeverik, hogy itt van a rabbi képzőben, vagy hogy került oda, vagy a rabbi képzőből került a Magyar Tudományos Akadémiára, most már elárultam, hogy hol van. Kezdettől fogva Kaufmann Dávid gyűjteménye az MTA-ba került, ugyanis halála után, ami nem mondtam el, hogy is történt ez a szomorú eset, ugye ő már cukorbetegséggel küzdött fiatalkorától kezdve, cukorproblémákkal, és minden nyáron Karlsbadban töltötte a szünidejét, ott töltődött, és elcsúszott a fürdőben, és sajnálatosan egy olyan kulcscsont törés szenvedett, ami a cukorbetegség miatt nem tudott begyógyulni, egy szövődmény miatt végül tüdőgyulladást kapott, és két héten belül elhunyt. Temetésére Pesten került sor, és mai napig a Kerepesi úti zsidó temetőben a Salgótarján úti bejárattól lehet megközelíteni, ott található sírja. Elég szerény, ahogy ő maga is elég szerény ember volt. Tehát meghalt Kaufmann, és utána sajnos pár évre rá követte felesége is őt a sírba, és hát az anyós, aki túlélt mindenkit, és valószínűleg jó indulattal támogatta Kaufmann gyűjtését az ő életében, úgy döntött, hogy az MTA-nak adományozza ezt a hatalmas értékű gyűjteményt. Ez is jele a magyar pesti polgárosodott zsidóság asszimilációs törekvésének, hiszen mi másért, mint hazafiúságért tehette ezt, és nyilván biztosítva látta a gyűjtemény sorsát is egyben. Tehát egyfajta, talán nem véletlen, hogy pont karácsony napjára esik ez az adományozó levél, 1905. december 24-én írja, hogy külön kiemeli, hogy 30 hártyakódex, különösen értékes, nagyértékű illusztrált hártyakódex és a többi résszel együtt adományozza a Kaufmann gyűjteményt az MTA-nak. Jelenleg az MTA könyvtárában, annak is keleti gyűjteményében található Kaufmann Dávid könyvtára, egy jól elkülönített trezorban, egy páncélszobában, ahova csak a kurátor, illetve esetleg kollégái léphetnek be, és itt tényleg biztonságban van, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Annak a gyűjteménynek valószínűleg nem lesz semmi baja. És kutatható is. Erre majd még kitérek később. A gyűjteménynek a tartalmáról pár szót, hogy mégis hogy képzeljék el, hogy hány darabból áll ez a kézirat gyűjtemény, a könyvgyűjtemény. 594 tétel, vagy mondjuk így inkább kötet kézirat található ebben a gyűjteményben. Azért mondunk tételt, mert ez nem 594 kézirat, hanem ez annál sokkal több. Egy kötetben akár 3, 4, 5, 10, vagy akár 20 kézirat is egybe lehet kötve. Tehát előfordult, hogy tematikus okokból, vagy egy szerzőtől különböző korokból származó művek másolatai egybe lettek kötve. Tehát nem számoltam össze, de nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy körülbelül egy olyan 2-3 ezer önálló kéziratról beszélünk, amik természetesen egybe lettek kötve különböző kötésekben. Ezen kívül 500 tétel geniza töredék tartozik a gyűjteménybe. Ez a geniza, ez azt jelenti, hogy egy elrejtett vagy eltemetett irat, héber irat, amely az örökkévaló nevét tartalmazhatja, vagy tartalmazza, vagy tartalmazza és tartalmazhatja. Azért mondom, hogy tartalmazhatja, mert a kairói Ibn Ezra zsinagóga esetében nagyon nagy viták vannak, hogy mi az oka, hogy, itt, hogy a kairói zsinagógában több százezer ilyen elrejtett vagy eltemetett töredéket találtak a 19. század végén. Hogy ezek valóban csak azért lettek eltéve, mert hogy használaton kívülre kerültek, vagy pedig gyűjtögették, mint egy irattárat. Tehát ez mai napig egy vitatárgyát képezi, de lényeg az, hogy Kairóból, a másik közel-keleti forrásából származó iratok, ezek az úgynevezett kairói genizák, vagy genizatöredékek, ezek héber és judeo-arab nyelvű szövegek, ezek is borzasztóan izgalmasak, majd mutatok képet róluk. Tehát ilyen genizatöredékek is vannak a gyűjteményében. Ezen kívül pedig van egy könyvgyűjtemény, ez 1092 darab héber, vagy judaisztikai témájú európai nyelven írt könyv. Kéziratok nyelve ugye a héber, arámi, judeo-arab, jiddis, és a könyvek pedig héberen kívül ugye európai nyelvek, ahogy említettem. És a kéziratok kora az is nagyon érdekes. A 10. századtól a 19. századig. A 10. századi kézirat, legkorábbi kézirat, az egy geniza töredék, illetve a 11. századi misna kézirat, amiről még fogok beszélni később. És hát a könyvek közül pedig ősnyomtatványok, tehát tulajdonképpen ez a könyvnek, a mai nyomtatott könyvnek a legkorábbi formája, ami ugye a 15. században Gutenberg után nem sokkal héber nyomtatványok is megjelent, itt vagyunk a Gutenberg téren, és milyen szépen találkoznak ezek a kultúrák, ezek a technológiák, a héber könyvnyomdászat megalapozói nem zsidók voltak, hanem keresztények, és hát egyébként a privilégium is keresztény kézben maradt sokáig. A nyomtatás privilégiuma, még a héber könyvek nyomtatása is, hiszen az első héber Talmud kiadás is a Bomberg család nevéhez fűződik, amely család egy németalföldi keresztény család volt, akik Velencébe letelepedtek és kinyomtatták a Talmudot, meg még sok más érdekes dolgot. Milyen katalógusok állnak rendelkezésre, ha kutatni szeretné valaki ezt a gyűjteményt? Egyrészt tanítványa, Kaufmann tanítványa Weiss Miksa készíti el az ő teljes könyvtárának a katalógusát 1906-ban, tehát ahogy elhunyt kedves neje, ugye Kaufmann Dávidnak, az anyós megrendeli ennek a gyűjteményt, és egy év leforgása alatt elkészíti a katalógust, tehát valószínűleg maga Weiss Miksa is nagyon jól ismerhette Kaufmann könyvtárát. Itt van Weiss Miksa fotója, az egyik tablóról fotóztam, mert itt a rabbi képző régi tablóiról, mert tehát azért jobb elképzelni arc alapján ezeket a tudósokat. Tehát ő egy Kaufmann tanítvány, és aztán nagy professzora a későbbi rabbi képzőnek. Mai napig ezt a katalógust használják a kutatók, és az Izrael Nemzeti Könyvtár online katalógusa, könyvtári katalógusa, amiben megtalálhatóak a Kaufmann gyűjtemény kéziratainak a leírásai is, tehát inkább ott keresek, mint máshol. Az az online katalógus is nagy részt a Weiss Miksa által készített héber német nyelvű katalógusból indul ki. És ezen kívül az MTA könyvtárának online katalógusában is lehet találni adatokat a gyűjteményről, illetve tételeket, leírásokat, leginkább az ősnyomtatványok, illetve néhány könyvnek az adata van benne. És ezen kívül külön kiemelném a kairói genizáknak az adatbázisát, ami 2000-es évek elejétől kezdve épült. A kairói Ibn Ezra zsinagóga összes ma a világon különböző gyűjteményekben található kézirat töredékeit digitálisan teszi elérhetővé. Tehát ha valaki bemegy ebbe az adatbázisba, akkor Cambridge-től, ahova a legtöbb kézirat került, egészen Budapesten át és az amerikai gyűjteményeken keresztül Szentpétervárig minden digitalizált kézirat töredékhez hozzá lehet férni, sőt, tematikusan lehet keresni benne nyelvek szerint és egyéb módon. És akkor arról, hogy hol található ez a gyűjtemény, ugye az MTA székháza, ugye mögötte található a könyvtár, a nagy könyvtár, de a külön gyűjtemények, a könyvtár külön gyűjteménye a székházban található. Például a régi könyvek és kézirat, régi könyvek gyűjteménye és kézirattár, aztán az akadémiai levéltár, és itt található ezen a kicsiny helyen a keleti gyűjtemény, ahol nem csak Kaufmann Dávid, de minden nagy magyarországi orientalistának a kézirat és könyvgyűjteményét találjuk. Itt a kis olvasó, amit nem a század 19. század végén, hanem a II. Világháború után alakítanak ki, csak egy ilyen historizáló stílusban, gyönyörű, ma is látogatható, nem kell különösebb engedélyt kérni az ember, hogyha beiratkozik az MTA könyvtárába, szabadon bemehet a keleti gyűjtemény olvasó termébe, ahol még Kaufmann gyűjteményekkel persze, vagy Kaufmann kéziratokkal nem fog találkozni. És akkor egy életkép az egyik belső szobából. A keleti gyűjtemény egy olyan szobája, ahol vezetéseket tartottunk, tartanak a kollégák mai napig is. És itt éppen az egyik híres illusztrált kézirat, Kaufmann kézirat, a Misné Tóra egyik példánya látható, és egy tudományos konferencia néhány tagja, illetve fiatal diákok jönnek el, és hallgatják a vezetést, és tekinthetik meg eredetiben a kéziratokat. Milyen jelentősebb illusztrált kéziratok találhatók a Kaufmann gyűjteményben? Hát egyrészt, hogy a faksimile kiadásban megjelent Kaufmann Haggáda, amit az első helyen kiemelnék, ismerik önök? Látták? Sokan bólogatnak. Ugye Seiber Sándor volt az a rabiképző neves professzora, aki először 1957-ben adja ki a Kaufmann Haggádát. Ez egy 15. századi szefárd ritusú Haggádá. Értem ezt úgy, hogy ugye a Haggádá az talán nem rítus szerint osztályozható, de a benne található imáknak a sorrendje és formája az a szefárd ritus tükrözi. Majd még beszélünk egy pár szót részletesebben is erről. Aztán a Misné Tóra, ami szintén megjelent, hát ha nem is teljesen faksimile kiadásban, inkább csak a legszebb illusztrált oldalakat tartalmazó hasonlás kiadásban. Ez egy 13. század végi észak-francia kézirat. Aztán van egy másik kézirat, Misné Tóra kézirat, ami kevésbé ismert, de nekem volt szerencsém ezzel foglalkozni egy kicsit részletesebben is, hiszen ezt nem olyan régen a Rothschild Foundation támogatásával tudtuk restauráltatni. Ez egy hatalmas két ilyen nagyméretű kéziratot vagy kötetet képzeljenek el, és ez 1310-ből német területről származik. És még számos illusztrált imakönyvet lehet említeni, az úgynevezett háromosztatú Magzor, arról is mutatok képet, vagy az Ulmagzor. Hát ezek olyan misztikus neveknek tűnnek, de mindjárt érthetőbbé válik, hogyha mutatok képeket róla. Aztán van egy híres tekercs, a Megilla, az Eszter tekercs, ami szintén faksimilében megjelent Magyarországon. És akkor a Kaufmann Haggáda legszebb, igyekeztem a legtipikusabb vagy legérdekesebb oldalait kiválasztani. Biztos sokak már ismerik, de abból a szempontból érdekes lehet, hogy kiemeljünk néhány fontos pontot. Egyrészt, hogyha megnézzük itt a minden Haggádában, a mai Haggádában is szereplő Matsázó feliratú oldalt, amikor ugye a Matszeszt felemelik a széderest folyamán, ugye ez egy stilizált macesz. Méghozzá a közepén egy, nem tudom, hogy mennyire lehet látni pontosan, én valószínűleg onnan már nem látnám, de innen látom, egy pajzs látható, egy címer, és a címer az Kasztília címere. Ez a három tornyos kastély, vagy várkest kastély piros színben, sárga alapon, És ez alapján már lehet elég jól lokalizálni a helyét ennek a kéziratnak, hogy hol készülhetett. Ezen kívül a stílusa is nagyon sok hasonlóságot mutat a korabeli keresztény imakönyvek, Katalónia, illetve Közép- és Dél-Spanyolország kézirat illusztrációival. A másik érdekes dolog, hogy a Hagádában mindenféle folklorisztikus elem is, illetve mindenféle aggádikus történet, vagy elbeszélés nyomai, rabbinikus irodalom nyomai is felelhetők. Mózes életével, gyerekkorával kapcsolatos momentumok, amikor gyanúba keveredik, hogy a fáraó hatalmára akar törni, és éppen egy udvari jelenet szerepel, amikor a fáraó mellett ül a kicsiny Mózes, és a koronájához akar élni, és ekkor a bölcsek, a fáraó bölcsei próba alá vetik Mózest, de az angyal beavatkozik, és a próba arról szól, hogy Mózes csak együgyűségből nyúlt a fáraó koronájához, akkor biztos a próbán is majd kiderül ez, hogy együgyű volt, de ha nem, akkor majd nem derül ki. Tehát lényeg az, hogy a próbának a lényege volt egy parazsakkal teli tál, és volt egy ónix kövekből álló tál, és melyik tálban nyúl a kis Mózes, vagy melyik tálhoz nyúl, és jön az angyal, beavatkozik, és amikor a kis Mózes az ónix kövekkel teli tálhoz akar nyúlni, akkor elvezeti a kezét, és a parazsakkal teli tálhoz nyúl, megégeti a kezét, majd az ajkához érinti kezét. Ezzel bebizonyosodik a fáraó bölcsei számára, hogy együgyű volt, tehát a fáraó koronájához is csak együgyűségből nyúlt. És egyébként meg megégeti ajkát is, illetve nyelvét, és ettől lesz majd nehéz beszédű. Tehát ez egy zsidó folklorisztikus elbeszélés, ami a rabbinikus irodalomban is felelhető a midrások között, és ezt megjelenítik a 14. század vagy 15. századbeli Szefárd Hagádába. Aztán van még egy érdekes jelenet. Itt a Pészach első szombatján egy istentiszteletet látunk a zsinagógában, és hát ez az istentisztelet nem egy keresztény zsinagógának, vagy keresztény környezetben lévő zsinagógának a képét mutatja, hanem egy iszlám vagy muszlim környezetben élő zsidóságnak a stílusjegyeit, zsinagógai stílusjegyeit mutatja. A maga a szószék is olyan, illetve a lámpások, azok mamluk korabeli üveglámpások, tehát egyértelműen az iszlám hatást is megtaláljuk ebben a Hagádában. És ezen kívül megtaláljuk a keresztény hatást is, hogy arccal és emberi alakkal ábrázolják ugye a kivonulás történetének szereplőit, és kutya is megjelenik, aki mondjuk az iszlám, vagy amely az iszlám számára egy elég tisztátalan állat. Tehát muszlim, keresztény, zsidó, és mindez Katalóniában, és gyönyörű szép formában. Ez a kézirat elég rossz állapotban található most is, pontosabban jó állapotban van a körülményekhez képest, de mivel málika festék, ezért nagyon ritka esetben lehet ezt eredetiben is megtekinteni. A következő érdekes kéziratunk Maimonidésznek a Misné Tórája, ami nem annyira szöveg miatt érdekes, leginkább, hanem az illusztrációk miatt ebben az esetben. Mármint a Kaufmann Misné Tóra esetében. Ugye egy picit emlékeztetni szeretném a hallgatókat arra, hogy Maimonidész mikor élt. 1135 és 1204 között élt, és az ő műve az a 12. század végén születik, ami tulajdonképpen a Tóra megismétlése, az a címe, az első szisztematikus összefoglalása talmudi jognak. Na most ezt a művet hamar elkezdték terjeszteni ugye a zsidó diaszporában, kézről kézre járt, és ugye Maimonides Kairóban élt, Fusztádban, Ókairóban, ott volt a szultán, első Szaladin szultános orvosa, és mellette még ilyen műveket is írt, És ugye arról a területről 100 évben belül Európa különböző és Nyugat-Európa különböző helyre is elterjedt ez a mű. És hát az eredeti kéziratot, illetve ezt a művet a muszlim területen biztos, hogy nem illusztrálták. Tehát ilyen menórákat, meg lovagokat nem rajzoltak rá, viszont Németországban, Dél-Franciaországban, Olaszországban elkezdték illusztrálni, és 100-120 évvel később már gyönyörű szép illusztrált kéziratok jöttek létre, mint ez az A77-es kézirat, ami 1296-ból származik. Három szép oldalt kiválasztottam. Néhány információ. Tehát ez négy kötetes ez a mű, nem egy kötetes, mint a faksimile. Négy ilyen vastag kötet, és ez a négy kötet, ez a 16. században lett négy kötet, mert az tulajdonképpen eredetileg két kötetes volt ez a kézirat. Pergamen kódexről beszélünk, és összesen 630 fóliás vagy fólió terjedelmű, ami 1260 oldalnak felel meg. Minden könyv vagy fejezet, nagy fejezet elején találhatóak ilyen illusztrált oldalak, bibliai jelenetek főként, illetve mindenféle korabeli gótikus figurák, állatok, növényi motívumok, hibridek, groteszkek, amiket, hogyha egy gótikus katedrálisra ránézünk, rögtön felfedezhetünk. Tehát a korabeli keresztény ikonográfiának és művészetnek a hatása egyértelműen kimutatható. Sőt, bizonyos apróbb hibák is becsúsztak itt az ábrázolás tekintetében, teológiai értelemben. Miért mondom ezt? Ha megnézzük ezt a kis apró képet, mindjárt kinagyítva megmutatom. Mózes megkapta a kőtáblákat a Szinájon, és azt odaadja Izrael fiainak. Ezt mutatja ugye számunkra a kép. Itt van vagy egy fatörzs, vagy egy hegy, vagy egy barlang, és ott vannak Izrael fiai, és előtte pedig áll Mózes, és nyújtja a törvény. Muszáj elfogadniuk szegény zsidóknak, mert be vannak oda szorítva, és nem tehetnek mást. De ha jobban megnézzük ezt az ábrázolást, egy kicsit olyan faramuci, így első látásra is, ha jobban mögé nézünk, és át is világítjuk, vagy a fény alatt megnézzük a kéziratot, a fóliást, akkor fel lehet fedezni azt, hogy eredetileg egy isteni alak adta az eredeti ábrázolás szerint a kőtáblákat, a törvényt Mózesnek, és Izrael fiairól szó nem volt. Itt van egy isteni alaknak a feje, a karja, és nyújtja Mózesnek. Most ez a zsidó teológia szerint egy abszolút elképzelhetetlen ikonográfiai jelenség. Mai nap is, azt gondolom, de hát a középkorban pedig kifejezetten. Ezért merül föl a kérdés, és merült föl sokakban a kérdés, Evelyn Cohen 1984-ben publikálja először a tanulmányát ezzel kapcsolatban, hogy valóban nem arról volt szó-e valójában, hogy egy keresztény illusztrátort megkért egy zsidó megbízó, hogy ezt a kis történetet vagy jelenetet ábrázold, légy szíves, körülbelül megadta a paramétereket, és utána elkészítette a keresztény illusztrátor ezt a saját keresztény ikonográfiai szabályai szerint, és aztán odaadta, és sajnos a zsidó megrendelő megdöbbenve látta, hogy hát ez nem stimmel. És akkor azt talán ő maga egy zsidó illusztrátor megbízott, vagy ugyanezt a keresztény illusztrátort megbízta azzal a feladattal, hogy a zsidó midrásokban, a zsidó történetekben, rabinikus történetekben található legenda legyen inkább megfestve, és fesse rá erre a jelenetre ez a keresztény illusztrátor, miszerint az örökkivaló kiszakította Szináj hegyét, és kosárként ráhelyezte Izrael fiaira, hogy ne tehessenek más, mint hogy elfogadják a törvényt. És a másik érdekes keresztény ikonográfiai vonatkozása Mózesnek, hogy szarvakkal ábrázolja. az illusztrátor, amit aztán elég barbár módon kivakartak a kéziratról. Aztán egy ilyen kézirat még további érdekességeket is rejthet. Például, aki tud héberül, elolvashatja a kolofonból, ami tulajdonképpen a modern könyvnek a címlapja, csak a középkori verzióban, hogy ki, mikor, mit, kinek, hol készítette ezt a kéziratot, vagy ezt a könyvet. És ebből kiderül az írnoknak a neve, aki majdnem másfél éven keresztül másolta a Misné Tóra szövegét. Nátán bár Simeon Halévi a neve, 5056-ban, tehát 720 évvel ezelőtt másolta augusztus 15-én, 1296. augusztus 15-én ezt a kéziratot. Ábrahám az após, aki megrendelte, tehát egy jómódú após rendelte meg a kéziratot, és az is kiderül, hogy milyen munkafolyamatok voltak egy ilyen kézirat elkészítése mögött, másolás, színezés és illusztrálás vagy festés. Tehát maga a szöveg lemásolása, az írás elkészítése, a színezés, hát nem nagyon tudok most mutatni olyan részt, de vannak mindenféle szép kék színezett mezők, és a maga a festés, az pedig ugye látjuk itt a kezdő szavak, úgynevezett szómező, tehát nem iniciáli, tehát nem szókezdő díszítés, hanem tulajdonképpen a könyv címe, vagy hát fejezet cím, ez a Sefer Hamishi, tehát az ötödik könyvnek a szókezdő, vagy sorkezdő része. És hát ami még érdekes, senki nem gondolná, hogy ez a két apró kis fejecske, az a patronus és neje. Tehát Ábrahám, ott apró betűkkel szerepel, Ábrahám, és mellette pedig Jentl, egy ilyen női kis korabeli francia divat szerinti kis fejfedővel. A másik érdekes Kaufmann Misné Tóra egy 1310-ből származó példány. Ez egy szerényebb, művészileg szerényebb változat, de azért érdekes, mert ebből pedig a német területeknek a stílusjegyeit ragadhatjuk meg. Nem annyira gótikus jegyek, mint a francia esetében, francia kézirat esetében, és a színvilága is nagyon izgalmas. Ez a kék, illetve piros, az előzőnél pedig inkább a kék májva, arany, és itt tipikusan a német kéziratokra, nem csak a zsidó vagy héber kéziratokra, hanem a keresztény kéziratokra is jellemzően a világos zöld, piros és sárga a színek használata jellemző. Mutatok is rá példát. Jó, hát itt a kézirat jellemzői talán nem annyira izgalmasak, de nézzük ezt a címlapot, ez nagyon szép. Ez a tudáskönyv, ez is még ugye Maimonidesnek a Misné Tórájáról beszélek, az egyik nagy fejezet, a Sefer Maddá. Az előző kézirattal ellentétben itt elnevezték a könyveket, tehát úgy másolták, hogy nevet is kapott a fejezet, míg a francia kéziratban csak első, második, harmadik, egészen 14. könyvig. Tehát ez a tudáskönyve, és az az izgalmas ebben, hogy egy ilyen korabeli gótikus várnak a kapuzata egy ilyen lóherés motívummal jelenik meg, és ebben pedig ott van vagy Mózes, vagy Maimonides, lehet, hogy mind a kettőre utal az alak, és egy ilyen zsidó kalapban csücsül. Ugye a német-római birodalom területén kötelező viselet volt a zsidóknak. Tehát még Mózes magát is, vagy Maimonidész magát is ilyen zsidó sapkában ábrázolják, és a térdére pedig a túra tekercs van kihajtva, kibontva. Ezen kívül mindenféle vadász jelenet, és úgy tűnik, hogy Sámson is itt alul még megküzd az oroszlánnal. És egyébként pedig nagyon érdekes, hogy a ruházata is a korabeli öltözetnek megfelelő módon van ábrázolva. És hogy beszéltem erről a speciális zöld-sárga-piros színről, ami három közel egykorú kéziratban kimutatható. Ugye van a mi kis misnétóránk, ez a németországi, ami a Kaufmann gyűjteményben található, aztán van egy németországi kézirat, a Codex Manesse, ami nagyon érdekes, mert szintén egy ilyen zsidó kalapos alakot ábrázol, méghozzá a költő Züskind von Trimberg alakját látjuk, az egyik első zsidó költő német területen, és ugyanez a színvilág, ugyanez a formavilág, és mellette pedig egy nagyon izgalmas kézirat, a madárfejes Haggáda, amit Izraelbe őriznek az Izrael Nemzeti Múzeumban, és griff vagy madárfejekkel ábrázolják az embereket, és méghozzá a tóraadás jelenete van itt a lapszélen előttünk, és fejükön pedig zsidó sapka. És a színek pedig ugyanúgy zöld, sárga, piros. Tehát sok szép, érdekes hasonlóságot lehet kimutatni a kéziratok között. És itt egy szemedgyönyörködtető menóra, és akkor ugorjunk egyet az imakönyvek irányába. Ez a háromosztatú magzór, ez egy szintén világhíres kézirat, sajnos faksimilében nem jelent meg. Mitől háromosztatú? Hát azért háromosztatú, mert három kötetben található ez a kézirat, és az első kötete található Magyarországon, a Kaufmann gyűjteményben. A másik két kötete az a British Library-ben és az Oxfordi Bodleian található. És amitől talán izgalmas, hogy egészen különleges képek maradtak fönn a kéziratban, például egy lovag küzdelemnek a jelenete, vagy csatának a jelenete, ahol is megint a pajzsokra és címerekre kell, hogy hagyatkozzunk. Itt van egy bajor, illetve ott pedig egy osztrák címer a lovagi paláston. Két lovag küzd egymással, és hát elkezdtek gondolkozni a kézirattanászok, illetve történészek, hogy ez mégis mit ábrázolhat, és nem olyan hosszú gondolkodás után rájöttek, hogy hát Németország, 14. század, hát akkor ez valószínűleg nem más lehet, mint az 1322, rosszul írtam, bocsánat, nem 28, 22-es Mühldorfi csata, amikor 4. Bajor Lajos összeütközik Habsburg Frigyessel. A magyarok már akkor is sajnos a vesztes oldalon szerepeltek. Úgyhogy Habsburg Frigyes vereséget szenvedett, és Bajor Lajos pedig ezáltal elfoglalhatta a német-római császári trónt. Egyébként maga a kézirat, hogy egy kicsit a tartalmával is foglalkozzunk, az vallásos költeményeket, énekeket tartalmaz, piútokat, az egész évre vonatkozólag, pontosabban az első kötet az nem az egész évre, hanem gyakorlatilag a Hanukától Pészahig. Salamon ítélete, ez is rendkívül izgalmas, az egyik oldalon a Sír HaShirim szerepel, a Sír HaShirim az énekek éneke szövege, és mellette egy nagyon érdekes kommentár. Ugye Pészah alkalmával olvassák föl, és itt van Salamon, korabeli lovagöltözékben, vagy királyi öltözetben, és arc nélkül szerepel. Egy férfi alak, amely arc nélkül szerepel a 14. század közepén. Mit mutat ez? Azt mutatja, hogy a német területeken, ez is egy német kézirat, úgy tűnik, hogy a zsidó körökben felerősödik az az elképzelés, hogy az embert ezt bizony nem lehet ábrázolni, és az ember ábrázolásnak tulajdonképpen a legfókuszáltabb, vagy legcentrálisabb hely ez az arc. Tehát így lehet védekezni az ember ábrázolása ellen. A másik módja, amit előbb mutattam a madárfejes Haggadában, hogy egy állatfejjel ábrázoljuk az embert, és akkor már nem is ember. Hát ez megtörténik szegény hölgyekkel is, Sába és az ő Sába királynő és az ő szolgálója vagy kísérője állatfejjel szerepel. És jönnek Salamon elé, és mindenféle korabeli groteszkek és bohóc figurák, ami pedig a korabeli keresztény imakönyvekben is és zsolozsmás könyvekben is megtalálhatók. És itt pedig érdekes módon egy oltárszerű építményt látunk, ahol az egyik ilyen kis fülkében maga egy tóratekercs található. Aztán a kivonulás jelenet, szintén egy arc nélküli Mózes, ahogy szétválasztja a Vöröstengert, és a fáraó serege pedig egy 14. századi hadseregként jelenik meg, természetesen a korabeli hát fogalmak és öltözékek abszolút tetten érhetők. És itt a hölgyek pedig, illetve az urak, a kivonulók tömegében az urak arc nélkül, a hölgyek pedig állatfejjel szerepelnek. És ami még speciálisan jellemző erre a kéziratra, hogy mindenféle zodiákus jelek, asztrológiai jelek is szerepelnek, ahogy ez a keresztény ikonográfiának megfelelően ebben az időszakban tipikus volt, úgy a zsidóság is ezt átveszi, és például a nyilast választottam ki azért, mert én ilyen jegyű vagyok. Tehát a keset, kiszlév hó, tehát szerepül is, hogy melyik hónapnak feleltethető meg, és az akkori vagy mezőgazdasági munkák, vagy éppen az állat levágásának ideje, és egyéb motivumok kapcsolódnak, ilyen gyűrű, egymásba fonódó két medalion formájába. Tehát 12 darab ilyet találunk. Ugrás a következő imakönyvre. Csak hogy egy kis betekintést nyerjünk a kisebb méretű imakönyvek világába is. Az előző, a háromosztatú magzol, ez egy ilyen nagy méretű kézirat. Azt valószínűleg a Hazán, a kántor használta, a zsinagógában őrizték. Ez pedig egy privát használatra készített imakönyv. És ez már egy kicsit később, 1400 évvel későbbi, 1430 körülről való Baden-Württemberg tartománya, ahova lokalizálják ezt a kéziratot, és hát egészen gyönyörű szép ilyen aranyfüsttel, arany növényi motivumokkal díszített kézirat. A borhú kezdetű imának megint a kezdő szava, tehát nem a betű, hanem maga a szó van befoglalva egy ilyen gyönyörű szép díszes mezőbe. Tehát ennyiben eltérő a héber kéziratok és a latin kéziratok világa, hiszen a latin kéziratoknál alapvetően iniciáléről beszélünk, itt pedig ilyen szómezőkről. Már nem is tudom, hogy mi a megfelelően szópanel vagy szómező, nem is tudom, hogy a magyar szakirodalom mely szót használja erre. És a másik pedig a Misna Ávót traktátusa, ami ugye hagyományosan a Magzornak a részét képezi, az atyák bölcs mondásai, ugye a Misnából egy fontos traktátus, ami mindenféle erkölcsi tanításokat tartalmaz, és Mózes neve szerepel ebben a szép keretben, és arany, megint arany füsttel, lemezzel van leborítva a mim, a sín és a hé. És itt pedig mellette egy naívabb formája a tóraadásnak, egy naívabb ábrázolási módja, ahogy egyrészt ugye nem is festve van ez a kép, hanem rajzolva, valószínűleg egy tollrajzról van szó, és már nem a törvény táblákat kapja meg, hanem a tórát magát, a tóra tekercset, és egy angyal szárny is, ha nagyon figyelmesek vagyunk, akkor ott van még fölül, belóg egy kis angyal szárnyacska is. Ez megint a zsidó legendák világába vezet el minket, hiszen a Szentírásban ilyen részlet nem szerepel, hogy az angyal ott lett volna, viszont a zsidó legendákban ott van, hogy az angyal közvetített ebben a helyzetben is. Aztán egy mai szemmel nézve naív és vicces jelenet a Heimbronn Magzorból, amikor is ugye a Jom Kippur alkalmával ugye a Levitikus könyve szerint a bűnbakot kiűzik Azazél számára a pusztába, és hát ott van Azazél megjelenítve egy ilyen érdekes ördög alakként, ami szintén egy későbbi konnotáció, hiszen Azazél eredetileg egy, nincs leírva a Bibliába, hogy milyen alak lenne, de a középkori illusztrátor, vagy írnok talán, vagy másoló, aki azért egy ilyen képet már képes volt elkészíteni maga is, nem kellett hozzá egy művészi tehetség. Ő így képzelte, egy ilyen ördögi alakként, és a bűnbakot úgy bedobják az ő barlangjába. És itt van egy nagyon ritkán látható kézirat, ugyanis sajnos ez a kézirat ez 1980-as években eltűnt Kaufmann gyűjteményből, és én olyan szerencsés voltam, hogy Izraelben jártamkor az Izraeli Nemzeti Könyvtárnak egy külön kis archívumában, a Bezalel Narkis archívumban még a színes fényképeket, ugye Bezalel Narkis még itt járt a 80-as évek elején, és készített színes fotókat erről a gyönyörű szép imakönyvről, itáliai imakönyvről, és ezek fennmaradtak Izraelbe, és én amikor kijártam, akkor megkeresett egy hölgy engem egy konferencia alkalmával, és azt mondta, hogy ő szeretne nekem átadni egy nagyon érdekes dolgot, és ebből az archívumból a hölgy átadta ezeket az egyedüli módon fennmaradt színes képeket, és hát ez azért érdekes, és azért fontos, mert ebben az itáliai imakönyvben megjelenik Tiziano, Veronese és az egész hát itáliai festészetnek és tiepolónak a világa, most csak néhány nagy művészt említettem. Például a Brisnek, tehát a körülmetélésnek a jelenete, ami a Brisshez kapcsolódó imának a szövegét tartalmazó rész alatt szerepel, az tulajdonképpen egy Madonna gyermekkel jelenet, és előtte a térdelő szent. Ehhez képest ugye egészen más célra lett alkalmazva ez a kép, de hát látjuk azt, hogy mennyire hatott az adott korszak művészete a zsidóságra az adott területen. És egy gyönyörű szép reneszánsz korabeli motivumok, színek. Sajnos ez az imakönyv jelenleg egy ismeretlen helyen van, vagy általunk nem ismert helyen található. Egy másik itáliai példa, ez ugye a 14. századra, tehát itt sajnos a kolofon az nem beszél arról, hogy mikor készült maga a kézirat, de a stílusa alapján ez is egy reneszánsz korabeli kézirat, és ott van a két pihenő oroszlán a szöveg alján, vagy a lap alján, és gyönyörű szép, egyébként meg kell mondanom, hogy a korvinákra is jellemző reneszánsz díszítő keretben található héber szöveg. És mi a szöveg? Valaki tudja, hogy ki ez a Jakov Anatoli? Ki volt? Jakov Anatoli, ő a 12. század végétől a 13. század közepéig élt, és életének utolsó évtizedeit II. Frigyes nápolyi udvarában töltötte, mert hogy II. Frigyes német-római császár és szicíliai király volt, és hát Nápolyban is volt még ugye hatalma, illetve udvara, és oda meghívta Franciaországból Jakov Anatolit, aki orvos volt, csillagász volt, filozófus volt, tehát tudós volt, és tudott héberül, arabul, ez későbbi. Az keresztes lovag, igen. És ő írt egy nagyon érdekes filozófiai művet héberül, az a cím, hogy Mámát Hatámidim, a tanítványok vezetője, vagy útmutatása, és ez a heti szakaszokhoz készült filozófikus kommentár tulajdonképpen. A heti szakasz az ugye a Tóra minden héten felolvasott része, 52 ilyen, vagy 54 ilyen heti szakasz van, és mindegyik heti szakaszhoz írt egy filozófikus kommentárt, egy allegorikus kommentárt, és ebben minden van. Arisztotelész, Platón, még Filón, alexandriai Filón szövegeit is használja, sőt keresztény, kora keresztény egyházatjáknak a szövegei is valamilyen módon reflektál. Szóval tulajdonképpen egy polihisztor volt, egy igazi, hogy is mondjam, szabad gondolkodó a maga idejében, és hát Maimonides nagy követője, mert hogy Ibn Tibbonnak, ugye a Maimonidesi arab, tehát a tébejgők útmutatójának a fordítója az Ibn Tibbon volt, neki a veje volt Jákob Anatoli, tehát tulajdonképpen ez a család nagy Maimonides követő volt, és hát az ő szövegében is nyomon követhető Maimonides tanítása. És hát Rimini, igen, Rimini. Tehát nekünk a nyaralóhely jut eszünkbe Riminiről, de sokaknak pedig ez a kézirat Izraelben, mert benne van a kolofonban, tehát a záró részben az is, hogy Riminiben készítette az írnok ezt a kéziratot. És akkor beszéljünk egy pár szót, még ha szabad, negyed óránk, akkor igyekszem rendkívül gyors lenni. Jelentősebb nem illusztrált kéziratok is vannak ebben a gyűjteményben, habár kevésbé látványosak, de tartalmukat tekintve izgalmasak. Az egyik ilyen leghíresebb kézirat az a Misna kódex, vagy Kaufmann kódex, ami azért érdekes, mert a mai vallásos zsidóság számára az egész Kaufmann gyűjteményben a legfontosabb kézirat ez. Miért? Ebben az időszakban összesen, vagy ebből az időszakból összesen három nagy misna kéziratot ismerünk. Tudják-e, hogy mi az a misna? A misna, kérem szépen, az a rabbinikus irodalomnak az első jogi szövege, amit ugye a szóbeli hagyomány része tulajdonképpen, amit a zsidók úgy gondolnak, hogy ugyanúgy megkapta Mózes a Szináj hegyén a szóbeli hagyományt, ahogy a Tórát, a Szentírást, csak a szájról szájra hagyományozódott, és csak az időszámítás szerinti második század végén, tehát 200 körül lett lejegyezve a misna, ami tulajdonképpen a Szentírás magyarázata és kiegészítése, és héber nyelven íródott. Ez a mai rabbinikus irodalomnak az alapja, vagy alaprétege, főműve, és ennek a kommentált változata az a Talmud. Tehát hozzáírták a misnához a kommentárt a Gemara, és a misna és a Gemara együtt a Talmud. Tehát amit ma Talmudként tisztelünk, az a misnát is tartalmazza. Lényeg az, hogy ez a második század végén leírt héber nyelvű nagy jogi szöveg, a misna egyik legelső teljes kézirata, egy 11. századi kézirat található a Kaufmann gyűjteményben. Ennek felbecsülhetetlen értéke van, már csak azért is, mert ez a, és akkor ugorjunk tovább, mert ez tulajdonképpen egy nagyon korai nyelvállapotot tükröz, 5.-6. századi palesztinai héber nyelvállapotot, és olyan variánsok vannak ebben, szövegvariánsok, amik más szöveg kéziratokban nem maradtak fönn. Ebből a korszakból egyébként még két másik nagy misna kézirat ismert, egyik Olaszországban, Pármában található egy 11. századi teljes misna kézirat, illetve Cambridge-ben egy 15. századi. Kaufmann annyira örült ennek a vásárlásnak, olyan boldog volt, hogy egy Dávid Zsoltára című versikét is rittyentett a kézirat előzéklapjára. Így néz ki maga a kézirat. Itt van egy lap, egy nagyon vastag pergamen lapról van szó, pergamen kódex, és itt van maga a vers héberül, Mizmor le David, tehát olyan, mintha Zsoltárok könyvének egyik Zsoltárát, Dávid Zsoltárát olvasnánk, és itt van a dátum, hogy 1896-ban vásárolta a kéziratot, mai napig nem tudjuk, hogy kitől, hogy honnan. Valószínűleg ez is itáliai eredetű, a Misna kézirat, de nem szerepel a kolofonban érdekes módon. Máshova beírta, hogy kitől vásárolta, vagy hol, vagy melyik tulajdonostól, de sajnos ebben az esetben csak feltételezéseink lehetnek. Valószínűleg nem Marco Mortarától vásárolta. Ugye Marco Mortarától 1894-ben vette meg a nagy könyvtárat, hanem ez a Trieste testvérektől jöhet, hiszen nekik voltak ilyen különösen nagy értékű kézirataik. És hát mai napig azt lehet mondani, hogy az egyik legkeresettebb kézirat, ez digitálisan is elérhető, még néhány illusztrált kézirattal együtt az MTA könyvtárának honlapján keresztül, a teljes kódex digitalizálásra került, és évente közel 10 000 látogatója van csak ennek a digitális változatnak, mivel Izraelben a jesivákban tanuló hallgatók, az ottani Talmud iskolákban tanuló hallgatók olvassák úgy a majdnem 1000 éves kéziratot, mint a tananyagot. Tehát ez számukra tananyag, összehasonlítják az egyéb kézirat variánsokkal. Tehát ez az egyik legkeresettebb. Évente olyan 15 000 látogatója van, ez elég sok, a 15 000 online látogató egy ilyen speciális honlapon, és kb. 10 000 az csak a Misnához kapcsolható. Aztán jöjjön a következő nagyon érdekes gyűjtemény rész, a kairói geniz, amiről már beszéltem, de ezt nem merem kihagyni, vagy nem szeretném kihagyni ezt a részt. Goitein, aki a középkori mediterrán zsidóságnak az egyik legnagyobb kutatója, úgy hívta a genizákat, a kairói genizákat, hogy Living Sea Scrolls. Tehát a Dead Sea Scrolls, a holtengeri szövegek, ugye, amit Qumránban találtak meg, ezek, ezzel szemben ez az élő tenger tekercsei, mert hogy ezek a szövegek tulajdonképpen a középkori Mediterráneumban élő zsidóság mindennapi életéről szólnak, levelezések, szerződések, kommentárok, mágikus szövegek, orvosi szövegek, liturgikus szövegek, és mindenféle kabbala, nyelvészet, amit el tud az ember képzelni a tudomány és a mindennapi élet területéről. A koruk az a 9-től a 19. századig terjed, és több 100 000 ilyen töredék maradt fönn a kairói genizában. Mindjárt mutatok egy képet, hogy el tudjuk képzelni, mi ez a kairói geniza. És én majd abból a kis geniza gyűjteményben mutatok még pluszba képeket, amit Kaufmann tudott megvásárolni, mert ebből a sok 100 000 geniza töredékből Kaufmann Dávid a maga ügynökén keresztül Kairóból egy pár száz töredéket képes volt megvásárolni. Valószínűleg 1895-96 táján, pont akkor, amikor Solomon Schechter, a Cambridge-i Egyetemnek a Talmud professzora érkezett a helyszínre, és hát jóval nagyobb befolyással bírt, és nyilván jóval nagyobb pénztárcával is, úgyhogy meg tudta győzni a kairói zsidó közösséget, hogy eladják ezt a 200-250 000 töredékes gyűjteményt, majdnem egészében, a Cambridge-i Egyetem számára, és ma is ott őrzik a könyvtárban, az egyetemen, és minden digitálisan elérhető a Friedberg Geniza Projectnek az online adatbázisába. Kaufmann egyébként szerette volna megvenni állítólag az egész gyűjteményt, de sajnos az akkori postai, a rossz, nem tudjuk pontosan, hogy mi múlott, mert leginkább tanítványainak a mendemondáit ismerjük már csak, az maradt fenn. De minden esetre azt gondolom, hogy talán jobb, hogy így alakult a történelm, és Cambridge-be egy biztosabb helyre kerültek ezek a kéziratok, ahol bizony fel is dolgozták, és meg is óvják ezeket a kéziratok. Nem, mint hogyha a Kaufmann gyűjteményt nem óvnák meg, de azért több 100 000 töredéknek a feldolgozása ez egy nagyobb probléma, mint néhány száznak. És hagyj említsek néhány érdekes példát ebből a gyűjteményből. Egyrészt a Septuaginta, tehát a Héber Biblia görög fordításának egy korábban csak görög nyelven ismert könyve, a Sirák fia könyve, vagy Ben Sira héberül, nek a majdnem 60%-ban épp kézirata előkerült ebből a kairói genizából héber nyelven. Tehát egyszerűen előtte héberül nem ismerték, csak feltételezték, hogy héber lehetett az eredeti, és előkerült a héber eredeti is, ami azt mutatja, hogy még a 10.-11. században a zsidóság is majdnem, hogy kvázi szentírási státuszonak tekintette a szöveget, és használta. Aztán előkerült az úgynevezett damaszkuszi írat, amit Qumránból, a holtengeri szövegek között fedeztek föl az időszámítás előtti második, első századi töredékekből, ugye 1947-ben. Ezek az apró töredékek, hogy nem egy sokkal, vagy ez a szöveg egy sokkal szebb és bővebb változatban fennmaradt a kairói Ibn Ezra zsinagógában. És az a furcsa, hogy a két kézirat között, a qumráni vagy holtengeri szöveg kézirata és az Ibn Ezra zsinagóga kézirata között majdnem 1000 év távolságban. És nem tudjuk, hogy került az a szöveg, mi volt a hagyományozás, a kézirat hagyományozásának az útja. Nem világos, egyesek azt mondják, hogy az eltűnt qumráni közösség valahol egy karaita zsidó vallású társasággá alakult, és hát azt is tudjuk, hogy Kairóban a karaiták a 8. vagy 9. és 12. század között igen erősek voltak, és az Ibn Ezra zsinagoga is egy jó ideig karaita közösségként működött. Talán igen, talán nem, nem tudjuk. Nincsenek egyértelmű bizonyítékaink. Aztán előkerültek autográf, tehát saját kézzel írt szerzőségű kéziratok, például Maimonidésznek a levelezéséből eredeti kéziratok. És aztán egy nagyon érdekes magyar vonatkozású, illetve a Kazár elmélethez kapcsolódó töredék, ami szintén a kairói genizából került elő, ez a Kazár levelezés. Hazdai Ibn Saprut, aki második Abdul Rahmannak volt az orvosa és filozófusa és udvaronca, ő írt egy levelet József Kazár királynak, aki ugye hát a Kazár kaganátus vezető réteg áttért a judaizmusra, és 955 körülre datáljuk ezt a kéziratot, hogy ez most valódi kézirat, vagy egy irodalmi szöveg, ez mai napig vitatott, de úgy tűnik, hogy külső források is megerősítik, hogy egy valós levelezésről van szó, ahol megemlítik 955 körül Hungarin nevet, tehát a helyet, illetve az itt lakó zsidókat, akik segédkeztek a levél eljuttatásában Spanyolországtól, Magyarországon vagy a magyar területeken keresztül egészen a Kazár kaganátusig. Hát sajnos ez nem a Kaufmann genizák között maradt fönn ez a levélke, és akkor néhány kép. Ott van az Ibn Ezra zsinagóga, ami eredetileg egy kopt templom helyén épült, tehát a 800-as években megvásárolta a kopt közösségtől a zsidó közösség, épített egy szép zsinagógát, ott van a belső rész, tehát ma múzeumként funkcionál, nincsen már zsidó közösség, mármint még talán egy pár zsidó még él Kairóba, de az biztos, hogy nem az Ibn Ezra zsinagógát használják. És itt van egy nagyon érdekes korabeli fénykép Szolomon Schefterrel, ahogy éppen, hát elég gondterhelten nézi a sok százezer héber kéziratot, és itt van az a kép, ahogy elképzelik, hogy a középkorban hogy rejtették el ebbe a karzaton, a női karzattól még följebb található kis raktárba, titkos raktárba, vagy helyre ezeket a kéziratokat. Vagy azért, mert az örökkivaló neve rajta volt, vagy azért, mert rajta lehet, vagy azért, mert mind a kettő igaz, hogy rajta volt, plusz el akartak rakni fontosabb iratokat. És akkor most mutatnék néhány kéziratot a Kaufmann genizák közül. Egy szintén sajnos eltűnt kézirat, amit majdnem sikerült elcsípni egy aukción, de aztán végül mégis lecsúsztunk róla, a magyar hatóságok nem voltak elég fürgék. Jeruzsálemben volt egy aukció, ahol kiderült az, hogy hoppá, itt a MTA könyvtár pecsétje, és ez a kairói genizák legkorábbi, egyik legkorábbi kézirata a Kaufmann gyűjteményből, tehát ez egy 11. századi, teljesen egyedi midrás, tehát kommentár a 10 parancsolatról, gyönyörű szép állapotban, egy ilyen nagy fóliáns képzeljenek el, bifólió, tehát mindkét oldalára írt szöveg, kikiáltására 6000 dollár, ami potom, tudván azt, nyilván azért ilyen alacsony, mert hát lopott szajliról van szó. És ahogy a magyar hatóságoknak mi jelentettük, hogy itt probléma van, és felléptek volna, ahogy ez elindult ez a folyamat, a beadó eltűnt a kézirattal sajnos. Tehát a digitális változata megvan, mert beadták az aukciós háznak, de sajnos az eredeti mai napig ismeretlen helyen van. Aztán egy érdekes szlihot, piút, ami a tulajdonképpen egy bűnbánó költemény egyik példánya. Ez a kézirat is papírra készült. Ezek is mind papírra, mert hogy a Közel-Keleten sokkal hamarabb használtak papír alapanyagot, ugye könyv célra, iratok esetében sokkal jobb minőség és erősebb papírt tudtak előállítani. Fejlettebb volt a papírkészítés technológiája. Európában 16. század környékén terjedt el igazán a papír, a pergamen helyett. És itt van még alatta egy judeo-arab. Judeo-arab, hát ez ugye egy olyan zsidó-arab nyelv, a zsidók által beszélt arab dialektus, és ilyen nyelven héber betűkkel leírt orvosi szöveg. Ez is a Kaufmann genizában található, és itt pedig az ilyen kis bekarikázott szavacskák, ha látják. Ez pedig azért izgalmas, mert ez egy mágikus szöveg, ráolvasást tartalmaz, és ez a mágikus szöveg, hát az örökkivalónak legkülönbözőbb mágikus elnevezései és neveit tartalmazza, tehát ha azt kimondja valaki, akkor ez a mágia, ez érvényét nyeri, vagy veszti, tehát attól függ, hogy rontó mágia, vagy segítő mágiáról van. Azt hiszem, hogy ez valami szerelmi mágia. Egyszer egy neves kutató, Gideon Bohák járt a gyűjteménybe, és vele tanulmányoztuk. Én is csak úgy figyeltem, mert ő úgy folyékonyan olvasta, én meg azért annyira gyorsan nem követtem. Tehát persze lehet ezeket követni, de ha valaki előolvassa, akkor sokkal könnyebben. Ugye hát egy 50 éves izraeli kutatóról van szó, aki már 30 éve foglalkozik ezekkel a szövegekkel. És akkor még egy példa, az itáliai responsum, tehát mindenféle rabinikus levelek példája, ami azért érdekes, mert ebből is rengeteg maradt fönn a Kaufmann gyűjteményben, és az egyik kézirattal azért ismerkedtem meg egy kicsit alaposabban, mert ezt is sikerült restauráltatni a Rothschild Foundation segítségével, ahol pályáztam, és ezáltal fennmaradt egy 16. századi levelezés gyűjtemény, a pápai államokról kiűzött zsidóknak a történetével kapcsolatos forrást őriz ez a kötet. Azt írja le, hogy a 5. Pius által kiadott két bulla következtében menekülő itáliai zsidók, hát ugye a pápai városokból űzhette csak ki 5. Pius az itáliai zsidókat, milyen más városokban menekülnek, ott hogy tudnak befogadást nyerni, illetve milyen megpróbáltatásaik vannak, milyen veszekedéseik vannak a többi zsidó közösség, akik nem akarják, hogy oda bemenjenek, de milyen konfliktus helyzetek alakulnak ki, vagy például a Közel-Keletre menekülő itáliai zsidókat kalózok, korabeli kalózok vetik fogságba, és bizony itáliai, nem mindig zsidók, de néha zsidók, néha nem zsidók segítik ki, őket váltják ki a fogságból, sokszor velencei segítséggel, akik ugye uralták akkor a Mediterráneumot, a földközi tengert, és bízva abban, hogy majd a közösség busásan viszonozza ezt a jó tettet. És itt van egy kézirat, tehát csak annyi, hogy lehet látni, hogy milyen jó kis kurzív írással, héber írással készített kézirat, tehát ember legyen a talpán, aki ezeket a kéziratokat elolvassa, leginkább nagyon jó szem kell hozzá, illetve egy nagyon gyakorlott szem. Tehát ez olyan, mint egy középkori latin kézírás, a kurzívval írták volna, de középkorban még nem nagyon írtak kurzív írással latinul. És akkor a budai krónika, amiről beszéltem, amiről sajnos nincsen eredeti felvételem, bár mindent igyekeztem menteni, amikor még lehetett digitálisan, hát nem is azért, hogy kiadjam, de hogy meg tudjam mutatni mindenkinek. És ez a megillett Ófen, tehát a budai krónika, ugye ezt Buda 1686-os visszafoglalása után írja le Súhof Izsák, aki ugye a törökkori Budán él, prágai származású, de hát ilyen kettős ügynökként ott lakik Budán, prágai is, meg török is, szóval a lényeg az zsidó, és jól érzi magát, és tulajdonképpen kereskedik innen, oda, onnan, ide, és mellette egy nagyszerű rabbi, aki a helyi askenász közösséget vezeti, mert akkor volt askenász közösség, meg szefárd közösség a középkori Budán, a törökkori Budán, nem középkori, törökkori Budán, és az ő krónikája, beszámolója Buda vár visszafoglalására, vagy Buda ostromáról, nagyon érdekes, mert a török oldalról, vagy egy török oldalon élő zsidó szemszögéből mutatja be az eseményeket, és ugye Súhof Izsák Budai Krónika címmel úgy Magyar Helikon kiadó jelenteti meg 1984-ben, azt hiszem, a könyvet, jó lesz Károly fordításába, és a Kaufmann féle szövegkiadást említettem, ugye, ami pedig az első megjelenés. Aztán itt van olaszul is, kicsit később jelenik meg olaszul, és ezt csak azért mutatom meg, mert a külső borítóján van az eredeti kéziratnak a címlapja. És ha valaki tud héberül, és megnézi itt a címlapot csak, akkor feltűnik egy érdekes dolog. Megillett Ófen, tehát budai tekercs, mondjuk, ez utal egyébként az Eszter tekercsre, tehát tulajdonképpen azért a drámai jellege az benne van már a címben, Prága a hely, és itt van a dátum, a Távkov szín, az, hogyha összeadjuk 1240 meg 560, az 1800. 1800. Hogy lehet az, hogy 1800-as ez a kézirat? Hát az a helyzet, hogy bizony az eredeti kézirat nem maradt fönn, hanem későbbi másolatokból maradt fönn ez a szöveg, ez a Súhof Izsák szöveg, és tulajdonképpen a Kaufmann gyűjteményben őrzött kézirat is egy ilyen későbbi kézirat, ami egyébként egy másik kézirat példányban megtalálható a Prágai Zsidó Múzeum, és még egy pedig a New Yorki Jewish Theological Seminary könyvtárába. Tehát három kéziratban ismert. És akkor, ha már megillek, akkor egy kicsit térjünk vissza, és most zárom le az előadásomat, most hát tényleg nem illek vissza senkinek a türelmével. A Kaufmann megilla, tehát azért vannak vidám pillanatok is. A Purim, amikor ugye a zsidók megmenekülését ünnepeljük, Eszter története alapján, és az összes tekercs közül ez volt az a tekercs, amit lehetett illusztrálni, lehetett díszíteni. És az itáliai és németalföldi ilyen Purim tekercsek, vagy inkább Eszter tekercsek, híresek illusztrációikról, és ez a Kaufmann gyűjteményben található tekercs egy gyönyörű példája a 17. századi itáliai zsidó művészetnek. És hát hiába volt pápai kiüzetés, azért a megilla illusztrálásra került. Köszönöm szépen a figyelmet, és sana tová mindenkinek, aki ünnepelte. Igen, tehát akkor lehet, hogy nem voltam elég egyértelmű. A Kaufmann Dávid személyéről beszélünk mind a két esetben, de az egyik egy magángyűjtemény, amit aztán az MTA-ra ajándékozott a család a halála után, illetve a neje halála után, és a másik pedig egyszerűen professzorként és könyvtárosként vásárolta a rabbi képző számára 1877-től. Tehát ez a gyűjtés hamarabb indult el, és folytatódott egészen haláláig természetesen. És ezek a szép illusztrált kéziratok természetesen egyfelől nagy fájdalmunkra, más szempontból meg megnyugvásunkra az MTA-n található. Igen, de az másik budai krónika, tehát az a Buda, tehát az tulajdonképpen a Budaváros történetének a igen, és van a Kínagadol, az pedig a nagy gyászének, az a harmadik, de az a budai krónika, az egy egészen más budai krónika, ami tulajdonképpen Budaváros történetének. Igen. De az a budai krónika, az egy illusztrált másik, az a latin nyelvű, arra gondol, ugye? Igen. Annak nincs köze ehhez a krónikához. És hogy visszatérve a másik két kérdésre, hogy kerülhetett ilyen itáliai rabikkal kapcsolatban, hát úgy, hogy tudományos kapcsolatban álltak egymással. Tehát tulajdonképpen a Marco Mortarával, illetve Lelio Della Torreval tulajdonképpen folyamatos tudományos kapcsolatban állt, leveleztek tudományos kérdésekről, és aztán nyilván meghívták vendégségbe, elment hozzájuk, tudomást szerzett róla, és utána pedig meg eleve jó volt azért a monarchia idején a észak-itáliai városokkal elég szoros kapcsolatot ápolt, ugye Magyarország, a magyar területek, illetve hát azt minden kézirat gyűjtő és régi könyv gyűjtő tudta akkor, hogy a középkori zsidó könyvművészetnek a hát kájhája vagy gyűjtőhelye az Itália volt, tehát nyilván ez is benne van a történetben, és hogy a lovag ábrázolás, amit kérdezett, nagyon sok olyan profán jelenet van ezekben az imakönyvekben, ami úgy tűnik, hogy nem illik oda. Folyik a vita, hogy ennek van-e köze magához, a tartalomhoz, vagy nincs. Legtöbb esetben nem találják a kapcsolódási pontot. A korabeli keresztény imakönyvekben sem volt feltétlenül túl sok kapcsolódási pont. Egyszerűen ezek díszítő jelenetek voltak, a korabeli ikonográfia részét képezték. És nem is biztos, hogy tudta pontosan, hogy mi a tartalom. Úgyhogy rábízhatták egy nagy művészre, egy akkor nagy nevű illusztrátorra, hogy pingálja ki, és nem nagyon foglalkozott, vagy nem tudott arról, hogy mit tartalmaz a szöveg. Egészen profán jelenetek vannak, csak így meg említem zárójelben, hogy a bohóc, a hátsó felét mutogató groteszk alak és nyíleveszőtlő a popia felé az egyik alak a másikra. Ez egész érdekes, furcsa. A korabeli zsolozsmás könyvekben, keresztény imakönyvekben is vannak ilyen jelenetek. Ez tulajdonképpen áttételesen kapcsolódik Kaufmann Dávidhoz, de mégiscsak van köze hozzá, hiszen ő alapította ezt a könyvtárat. A kérdésre azt tudom válaszolni, hogy egy 140 éves folyamatnak a mélypontja, vagy mondjuk úgy, hogy hullámhegyei és hullámvölgyei után vagyunk. Most úgy állunk, hogy a teljes állományról van egy nyilvántartásunk elektronikus adatbázisban, de ez az elektronikus adatbázis még nem egy integrált könyvtári rendszerben található. Ennek a konverzióját tervezzük most, ehhez a megfelelő forrásokat próbáljuk előteremteni. Én ezt szeretném. Ha rajtam múlik, igen, de nem biztos, hogy minden rajtam múlik. Legjobban az Aleph rendszer illene ehhez a gyűjteményhez, már csak a megfeleltetések miatt is, és a letölthetőségek miatt is. Jeruzsálem is azt használja, az MTA is azt használja, és még jó néhány jelentős gyűjtemény. Mondjuk a Márk 21 viszont közös minden rendszer között, tehát hogyha ne adj Isten, mégsem az lenne, akkor azért elég jól átjárhatók ezek az integrált rendszerek. Én köszönöm szépen!